Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzánk és keresi mennyei édesatyánk szívünket, írva található a János evangéliuma 21. részének a 20-tól 24-ig terjedő versekben. Miként szól hozzánk Isten szent igéje János evangéliuma utolsó fejezetéből, a 20. verstől kezdődően, helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk Isten igéjét. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Elterjedt tehát a testvérek között az a mondás, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Pedig Jézus nem azt mondta neki, hogy nem hal meg, hanem ezt. Ha akarom, hogy megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekről, és megírta ezeket. És tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. És tudjuk, hogy igaz az ő bizonyságtétele. Szeretett testvéreim, keresztényként sokunknak van egy vagy több, akár több képe arról, hogy milyennek kell lennie a kereszténynek, a Jézus tanítványának. És ha ezt a képet keressük más hívők életében, talán éppen a mellettünk levő testvérünk életében, megakadályozzuk, hogy Krisztus Urunkra összpontosítsunk. Van egy bölcs mondás ortodox testvéreinknél, így szól idézem, mielőtt eljuthatnál Istenhez, megölnek a szentek. Testvéreim, nem csak az élő Istenről vannak fura elképzeléseink, hanem ugyanúgy, hasonlóképpen sok a keresztényről, a Jézus tanítványáról is a valóságtól elrugaszkodott felfogásunk, amelyeket Isten igé alá, mércének alá kellene vetnünk, kiigazítanunk. Nehéz nekünk, vagy egyenesen lehetetlen, hogy az Isten megváltott gyermekét, az Isten üdvözített gyermekét Krisztusban, testvérünket, vagy éppenséggel testvéreinket, abban a teljes szabadságban és épségben lássuk, amiben ő Krisztusban valóságosan áll. Az ő kezében van, az Isten teremtő, alkotó, formáló kezében van. Nehéz így látnunk egymást, sőt, magunkat is nehéz így látnunk, testvéreim. Állandóan késztetést érzünk arra, hogy belekontárkodjunk az Úristen személyes művébe, hogy hozzátegyünk vagy elvegyünk valamit az Isten munkájából. Olyankor a saját elképzelésünk szerint akarjuk kijavítani, megjavítani a keresztény testvérünket. De legalább Istennek mondanánk el előbb. De nem ezt tesszük. Általában nem ez történik, hanem oda megyünk és elkezdünk fúrni, faragni. Nem tudatos és nem rossz szándékból történik mindez. Egyszerűen valahogy benne van ez a természetünkben. És jó szándékkal történnek ezek a dolgok. Csak nem biztos, hogy előbbre fognak bennünket vinni a szellemi életünkben. Gondolom, testvérem, hogy senki nem megy be valamely szobrászművésznek a műhelyébe, hogy az éppen készülő műalkotáson a maga alkotói tehetségét is a maga kéznyomát is rajta hagyja. Gondolom, hogy így vagyunk ezzel valamennyien. Milyen remek mű lenne az, amit a mester és te hoztatok létre valami koprodukcióban. Hogy lenne a kiállításon feltüntetve a szerzője, az alkotója? Hát persze, hogy nem működik ez. Nincs ilyen. Egy ilyen műhelyben, ha ott is lehetnénk, ha bemehetnénk egy ilyen műhely, egy mester műhelyébe, egyet, csak egyet tehetnénk. Csendben figyelni és tanulni. Hallgatni, figyelni és tanulni. Ehhez hasonlóan nekünk sem a mások életének a megfigyelésére kellene koncentrálnunk, hanem a mesterre, kinek keze alatt mindnyájan formáltatunk, mert ő cselekszik. Őre jár kellene összpontosítanunk. A mi Urunk mielőtt bármit mondott volna, olvassuk el az életét, a cselekedeteit. Mielőtt bármit mondott volna, vagy cselekedett volna a mi Urunk, előtte közben járt. Előtte éjszakákon keresztül könyörgött, közben járó imákban kiáltott. Kimondhatatlan fohászokkal esedezett az Istennél, mielőtt bármit mondott, vagy cselekedett volna. Ez a mi Urunk. Így cselekedett a mi Urunk. És még Péter esetében is igaz ez. Hisz ő maga mondja Péternek, imádkoztam érte, hogy amikor az ördög rostájában ráznak téged, akkor el ne vesz, hanem megtartassál. Péter mindezt tudja. Nagyon is tudja. Tehát ehhez hasonlóan nekünk sem a mások életének a megfigyelésére kellene koncentrálnunk, hanem a mesterre, kinek keze alatt mindnyájan formáltatunk. A Krisztust követő tanítványnak legjellemzőbb vonása az Úr dicsősége előtti leplezetlenség, amikor fedetlen arccal szemléli az Úr dicsőségét, miközben ezt teszi, gyönyörködik az Isten szépségében, hatalmában, jóságában, dicsőségében, miközben ezzel foglalatos, ugyanakkor átformálódik. Ugyanarra a képre, amit szemlél. Ez azt jelenti, hogy betöltekezik Szentlélekkel, és maga is tükörré lesz, és az Úr lényét kezdi tükrözni. Valami nagy átváltozáson megy keresztül, és nincs a tudatában. Nem tudja, hogy ez történt vele. Mégis tükörré válik. Isten képmásává válik. Isten képmását tükrözi. Hát ezt jelenti, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett, hogy tükrözzük az ő arcát. Testvérem, életem során sokszor lehettem Istennek olyan szolgájának a közelében, amikor fizikailag is megtapasztaltam, hogy Istennek embere az Úr szolgálatában, az Úr szent jelenlétében áll. Mert olyan erő, tisztaság, világosság és szentség áradt tőle felém, ahova nekem csak alázattal és tisztelettel lehet belépnem. És jól emlékszem, hogy olyankor annyira reszketett a lábam, vagy az egész testem is akár, kiszáradt a torkom, és 100 gondolat cikázott a fejemben, amikor arra készültem, hogy valamit megkérdezzek, ami nagyon érdekelt, ami fontos volt, vagy éppenséggel mondani akartam valamit, nagyon lényegesen, olyankor mindig ez történt velem. Mert valami átjött abból a szent jelenlétből, amiben ő az Isten színe előtt állt. Máskor, felszabadult gyermekként közeledtem, és atyámként kérdeztem ugyancsak őt, minden feszélyezés nélkül, teljes szabadságban, és mind a kettőt jó megtapasztalni, és jó visszaemlékezni rá. Emlékszem, és tudom is, hogy milyen volt azt a harcot megvívnom, hogy ne legyek senkinek a lemásolója, ne egy másolat legyek, hanem tanuljak a reám hatást gyakorló szent emberektől, de azzal önmagammal legyek, akinek az Úr hívott el, akinek ő formál meg engem. Nem könnyű ez, megharcolni ezt a harcot. Ez csak egyféleképpen lehetséges, ha valóban egyedül Jézus Krisztusra nézek fel, személyesen őtől veszem az engem életre hívó igét. Tőle veszem az igét. Üdvösségünk útja a lehető legegyszerűbb. Mindig a legegyszerűbbre kellene gondolnunk. Valójában mindössze annyi, amit Ézsaiás prófétánál így hallunk, vagy olvasunk a Szentírásból, idézem. Nézzetek én reám! Nézzetek én reám, és megtartattok! Joel próféta ugyanezt így mondta. És lesz, történni fog, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Mind a két ige profécia ezzel a cselekedettel végződik, hogy megtartatik, vagy megtartatol. Itt nem arról van szó, hogy meg fogunk tartatni majd, egyszer, valamikor, a távoli jövőben, egy napon. Nem erről van itt szó. Távol legyen, hanem arról van szó, hogy néz én reám, mondja az Úr, és már is elkezd történni a megtartatásod. Akkor történik a te megtartatásod. Éppen úgy, ahogy ez a pusztában is megtörtént. Emlékezzünk vissza a történetre. Isten parancsára Mózes elkészítette azt a bizonyos vészkígyót, és felemelte a fára, hogy a táborban mindenki láthassa. Mindenki, aki a táborban volt. Így, amikor Isten igazságos ítéleteképpen a táborra bocsátott mérges kígyó megmart valakit, de az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Akkor és ott, abban a feltekintésben megtörtént valami csodálatos átváltozás, melynek következtében a vérkeringésébe bejutott halálos méreg elvesztette minden ártó erejét. És ez nem képzelődés, hanem ez történt, amikor feltekintett a részkígyóra. A történet szerint, a mai alapigény története szerint Péter, a leendő kőszikla tanítvány apostol láthatóan megtorpant, amikor felfogta, hogy szeretett mesterét mártír halállal fogja megdicsőíteni. Ki ne rettenne meg egy ilyen üzenet hallatán, őszintén? Ki ne torpanna meg? Viszont a feltámadott Jézusnak nem ez volt a legutolsó parancsa Péterré váló Simonhoz, a Jóna fiához. A Péterhez szóló legfontosabb és legutolsó ige ez volt: kövess engem! Kövess engem! Engem kövess! Ezt a Krisztus követést Istennek csak Ézsaiás és Joel próféta által szólt igével együtt szabad és kell értenünk, mert Péter maga is pontosan ezt tette. A te kövess engem tehát itt azt jelenti, hogy én rám néz. Azt jelenti, hogy te az én nevemet hívd segítségül. Most is ezt tedd. Az én nevemet hívd segítségül. Néz én rám! Te egyedül csak én rám összpontosíts. Ez a feladatod. Ez a kötelességed. Most nem tehetsz egyebet. Péter miközben azt hallja, hogy neki milyen halállal kell majd megdicsőíteni az Urat, félfüllel inkább azt hallja, amit bizalmas és személyes hagyatékában Jézus János nevű tanítványának hagyott feladatul. Miért inkább azt hallja? Ezt a kíváncsi Pétert azonnal sokkal inkább kezdi foglalkoztatni a János hagyatéka, mint a sajátja. És bátorkodott is megkérdezni az Urat, hogy Jánossal ezzel mi lesz? Megkérdezte. Jézus válaszolt Péternek. De felelete határozott kemény tanítás volt arról, hogy Péter sehova, máshova ne tekintsen, hanem kizárólag őt kövesse a teljes lényével, hallásával, látásával, szívével, értelmével, testével, lelkével, mindig és szüntelenül. Ezt jelenti az a helyreutasítás, hogy mi közöd neked a Jánossal kapcsolatos tervemhez. Mi közöd hozzá? Te engem kövess. Péter, aki visszariadt saját útjától és keresztjétől, már is belegabajodott Jézusnak abba a mondatfoszlányába, hogy János megmarad az Úr visszajöveteléig. Igen, ez egy összefüggéséből kiesett mondatfoszlány volt. Most, hogyha az evangéliumokat figyeljük, és az új szövetség teljességét, akkor azt látjuk, hogy János, akinek tulajdonítják az evangéliumokat és a leveleket, és a jelenések könyvét, az egyetlen tanítvány, aki minden tanítványtársát túlélte. És a jelenések könyve szerint ez a János meglátta a dicsőségében visszajövő Urat elragadtatásban. És lehet, hogy éppen erről beszélt vele Jézus, hogy neked még lesz egy feladatod megírni a jelenések könyvét. Addig életben maradsz. De ebből mindössze ennyi mondatfoszlány maradt meg a többiekben, hogy János életben marad, amíg visszajön az Úr. Nem erről volt szó. De ezt szerették volna hallani a többiek is. Nem csak Péter volt ilyen. Igen, ez egy összefüggéséből kiesett mondatfoszlány volt, sokkal szebben, kellemesebben hangzott, mint mártírhalállal meghalni Jézusért, az evangéliumért, a gyülekezetért. Hát sokkal szebben hangzott. Miért éppen ő? És nem csoda, hogy Pétert azonnal érdekelni kezdte a Jánosnak szánt út, sors és hagyaték. Csak hogy amikor Péter így érdeklődött, az ő társa, tanítványtársa, apostoltársa János felől, azonnal levette Jézusról a tekintetét. Azonnal mással foglalkozott. Azonnal figyelmen kívül hagyta Jézus legutolsó parancsát, neki személyesen mondott parancsát, hogy tudnélik, te engem kövess, te én reám nézz, te reám összpontosíts. Ezt figyelmen kívül hagyta. Ezzel nem törődött. A sajátjával nem törődött. Nem. Péter Jánosra nézett, ahogyan János követi Jézust. Azt figyelte, hogy János hogy követi Jézus. Ez volt a feladata? Nem ez volt a feladata. És ameddig Péter azt nézte, hogy János miként követi Jézust, azonnal békétlenség, félelem és bosszú lobozott be a szívébe, és keserűséget érzett az iránt, a Jézus iránt, akinek néhány perce háromszor erősítette meg, mit is? Hogy én mindenkinél jobban szeretlek téged. Háromszor mondta el ezt Jézusnak. Minden tanítvány társamnál én jobban szeretlek téged. Péter azt nézte, hogy János miként követi az urat, és a lelkében a nehézségek, a próbák miatti félelem, a holnap felől való aggodalmaskodás költözött azonnal. És ez foglalt el a szívét. De Urunk jól tudta ezt. És a mi Urunk nem akarja, hogy mi így emésztődjünk. Na ez az, amit nem az Úr akar. Ezért másodszor is megparancsolta Péternek, hogy ő csak is, kizárólag Jézusra összpontosítson. Az Úrra nézzen. És az ő nevét hívja segítségül. Ha őrá összpontosítunk, mihelyt őrá tekintünk, mind eltűnnek a nehézségeink, a próbáink miatti félelmünk. Nem a próbáink tűnnek el, nem a nehézségeink tűnnek el, hanem a félelmünk. És szertefoszlik a holnap felőli aggodalmaskodásunk is. Ha igazán őrá nézünk, akkor a rátekintés pillanatában már szabaddá tesz a mi Urunk, sőt, önmagához tesz hasonlóvá, mert valami nagy átváltozás történik, miközben leplezetlenül az ő dicsőségét szemléljük. Ezt a munkát pedig nem bízza Isten az emberre. Nem bízza rám, nem bízza rád. Ezt személyesen ő maga cselekszi, igéje és szent lelke által. Bár csak tetten érhetnénk itt a mi Urunkat, aki így cselekszik. Amen. Áldott Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy most is magadhoz szólítasz bennünket, felemeled a tekintetünket, azt parancsolod nekünk, hogy tereád nézzünk minden félelmeink közepette, hogy téged hívjunk segítségül, a te nevedet hívjuk segítségül, Úr Jézus Krisztus, és téged kövessünk. Rejád összpontosítsunk. Te tudod, Urunk, a legjobban, hogy mennyire nehéz nekünk a nyomorúságainkból, a félelmeinkből, a nehézségeink közepette te rejád nézni, és téged meglátni, ahogyan te cselekszel hatalmad szavával, és valóban elhinni azt, hogy te bennünk is megcselekszed a te munkádat. Hogy miközben téged szemlélünk, benne gyönyörködünk, addig te bennünket is átformálsz, átalakítasz. Betöltesz a te lelkeddel, és a te szent jelenléted valahogy mi is elkezdjük tükrözni és sugározni ebbe a világba. Talán úgy, hogy nem is tudjuk azt. És milyen jó, ha úgy történik mindez, hogy nekünk valóban erről nincs tudomásunk, csak mások érzik meg, csak mások láthatják meg ezt. Szeretnénk téged most így követni, Jézus Krisztus. Szeretnénk így rejád figyelni, rejád nézni, feltekinteni rád, és a te nevedet segítségül hívni. Így hát kérünk is, hogy most segíts meg. Segíts meg, hogy miközben segítségül hívjuk a te nevedet a próbáink közepette, meghallgass bennünket, és megszabadítsál bennünket. Te látod, Urunk, hogy egy olyan táborban vagyunk, ahol igaz, hogy nem a tüzes, mérges kígyók marnak meg bennünket, de halálos vírus van közöttünk, lehet, hogy a szervezetünkben is, amelyet hisszük, hogy ha rád tekintünk, ha a te nevedet hívjuk segítségül, akkor ugyanúgy megtörténik a csoda, mint akkor ott a pusztában, hogy az a halálos méreg ártalmatlanná lesz, az a betegség hordozó ártalmatlan lesz a testünkben, az egész szervezetünkben. De így vagyunk, Urunk, a halállal is, és más betegségekkel, más nyomorúságunkkal is. rád akarunk tekinteni, hogy elvedd a félelmet a szívünkből. Hogy ne a rettegést, a halál és annak borzalmait lássunk, hanem a te arcodat láthassuk, Úr Jézus Krisztus, és átformálj bennünket. Magad hasonlóvá, magadhoz hasonlóvá tégy bennünket. És így kiáltunk hozzád, Úr Jézus Krisztus, a gyülekezetünk betegeiért, a szenvedőkért. Köszönjük neked, Urunk, hogy csodálatosan cselekedtél már a testvérünk életében, hogy adtál neki erőt, javulást, gyógyulást, de még te tudod, hogy milyen messze van az út vége. És kiáltunk hozzád a Jézus Krisztus nevében, hogy könyörülj meg rajta és az ő családján, és ezen a gyülekezeten, ahol ő szolgált, hogy visszakaphassa a családja és a gyülekezete épségben, és tükrözhesse ismét a te arcodat, Urunk. Ezt kérjük az ő életébe, a szerette életébe, és a mi számunkra is, mennyi édesatyánk. Köszönjük, hogy meghallgatod minden könyörgésünket, és megsegítesz. Kérünk továbbá, Uram, az én nővéremért is, hogy te adj neki felépülést, megerősödést és életet a te neved által. És könyörgünk a tiszteletasszony gyógyulásáért is, Demeter József tiszteletes úr feleségéért, Marikáért is könyörgünk, aki nehéz műtéten esett túl, hogy te adj neki is megerősödést, felépülést és gyógyulást. Adunk, hogy ismét itt lehessen a gyülekezetünkben, ő és az ő családja is. Így hordozzuk előtted, Urunk, a betegeinket, a gyászolóinkat, az egész gyülekezetünket. Hallgass meg, amikor érettük könyörgünk. Taníts minket így imádkozni, közben járni minden szeretteinkért, gyerekeinkért, az ifjúságért és minden egyes testvérünkért, hogy te cselekedhess hatalmasan és csodálatosan az ő életükben, hogy formáljad mindenikünk életét a te dicsőségedre. Hallgass meg, mennyei édesatyánk, Szent Fiad, Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Testvéreim, imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, kívván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vérünk. Amen.